Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki időt fordít a mai napon egy kis rádió hallgatásra. Bátorítok is mindenkit arra, hogy hallgassák meg ezt az adást, mert az én véleményem szerint izgalmas, érdekes kérdésekről fogunk ma beszélgetni, és hogy kivel, hát Böszörményi Gergely úrral, nagyon sok szeretettel köszöntelek a rádió hallgatók nevében is. A riport előtti estén, amikor találkoztunk, akkor azzal búcsúztunk el egymástól, hogy én jó éjszakát kívántam, te megmutattál egy nagy fekete könyvet, egy bibliát, és azt mondtad, hogy van egy remek olvasmányod, ebből fogsz még egy kicsit majd ma este olvasgatni. És bennem az a gondolat fordult meg, hogy egy hosszú, nehéznek mondható nap után van időd, energiát, kedved arra, hogy az Isten igéjét tanulmányozd, olvasd, és ebből meríts valamit. Az, hogy ki vagy te valójában, azt arra kérlek, hogy majd mondd el te, és mi pedig hallgatunk figyelemmel.
Ahogy a munkámról szoktam küldeni írást, azzal szoktam kezdeni, hogy pályáját 3 hónap után elhagyó közgazda vagyok. Ez már ugye a felnőtt kor, de Budapesten születtem, aztán 1955-ben apámat félreállították, és Hódmezővásárhelyre kerültünk, aminek nagyon örültem, hogy vidéken növök fel. Apám egyik passzusa szerint, egyik írása szerint ároni lelkés családba vagyunk, Áron fiai legyenek a papjaim, ugye, mondja a Biblia, és a reformátusoknál, ahol nagyon sok lelkészt ad egy család, azt hívják így, hogy ároni család. 300 éven keresztül valóban református lelkészek voltak a felmenők, sokan. A család női tagjai is szívesen mentek férhez, lelkészekhez, és hát ez így volt. Apai ágon Böszörményi Bai Zoltán, a híres amerikai fizikus utató, édesanyja Böszörményi Julianna volt, az ő édesapja pedig, Zoltánnak az édesapja pedig Bai József, a gyulavári templomépítő lelkész, és anyai ágon pedig Hatolkai és Canik. Hát akik teológiai könyveket olvasnak, azok valószínűleg ismerik a Canik nevet, mert Canik Péter is adott ki ilyen könyveket. Tehát így ezen az ágon vagyunk reformátusok, és református lelkész családban úgynevezett papgyerekek, akik lelkészi családba születnek. És aztán Hódmezővásárhelyre kerülve, miért is maradtunk ott? Hát azért, mert apámnak 3 érve is volt. A Bethlen Gábor gimnázium, az egy egész jó gimnázium, a 3 fiú a családban, majd oda járnak, és előbb-utóbb úgyis visszaadja az állam az egyháznak az iskolát, ez így is lett. A másik szempont, 55-ben előtte nem sokkal fedezték föl Hódmezővásárhelyen a termálvizet, és azt mondta apánk, hogy az egy nagyon jó dolog, hogy van egy jó strandja egy városnak, termálvize. Ugye itt Halason is van termálvízű strand. A harmadik pedig, ami azt hiszem a legtöbbet nyomta alatban, hogy Szentes 22 kilométerre van, és az apai nagyapám szentesi református lelkész volt a szentesi nagy templomban. Ott van a családi kriptánk, tehát tulajdonképpen elég sok minden köti apámat, a családot így a szenteshez. Anyánk azt hiszem élete végéig síratta, hogy Budapestről el kellett költözni, és egy picike kis alföldi városba, mezővárosba kellett élni az életét, de aztán ő is megtalálta a megfelelő szolgálatát, és végül is jól érezte magát, azt gondolom, Hódmezővásárhelyen. Jól lehet, ő azért Kőbányára minden nap szívesen visszament volna. Hódmezővásárhelyen, amikor apámat félreállították, ő Princetonba végezte egyébként a teológiát, szociálisan elég érzékeny család voltunk, vagyunk. Hát ezt nem mindig szerették. Például Budapesten a kőbányai nagyapám állítatott egy sorompót az egyik vasúti átjáróhoz, mert nagyon sok halálos baleset volt. Tehát nem tudták nézni azt, hogy tehetetlenül, hogy emberek halnak meg csak azért, mert valami nem úgy van elvégezve, vagy nem úgy van kialakítva, ahogy kellene. Kőbányán persze gyönyörű szép templom, klinkertéglás templom, orgonával. A kerten csak át kell sétálni, és ott van a parókia. Hát ez Hódmezővásárhelyen nem volt meg. Egy tulajdonképpen felszámolásra ítélt református gyülekezetbe kerültünk, a került apám. Ez a Tarjáni gyülekezet volt, ahol egyszerű parasztemberek voltak a hívek, nem volt templom. A parókia tulajdonképpen egy nagy kuláknak kikiáltott embernek a háza volt a város közepén. Ez 1 kilométerre volt attól az első osztályos általános iskolai teremtől, ahol a falon Marcz Károly, Lenin, Kádár János, tehát csupa nagyszerű ember, idézőjelbe téve volt kirakva, és apámnak itt kellett az Isten igéjét szolgálni a parasztbácsik és parasztnénik között. Hát nem sikerült a terv, hogy úgyis felszámolódik a gyülekezet, és aztán Böszörményi Erde majd legfeljebb elmegy répát egyelni, vagy valahova máshova, ami abban az időben szokás volt, hogy értelmes embereket elküldenek valami egészen lehetetlen más munkára, mert 70 éves koráig végül is kiszolgálta az idejét, és aztán csak később olvad be ez a tarján gyülekezet a Hódmezővásárhelyi ótemplomi központi gyülekezetbe. Milyen emberek voltak Hódmezővásárhelyen, miért éreztük magunkat mi ott nagyon jól? Már gyerekkorban is ezt megtapasztaltuk. Mindig is jó hangulat volt a családunkban, és nagyon szerettük a humoros, vicces dolgokat. Apám például, amikor Vásárhelyre költöztünk, akkor egy nagy legyező pálmát is leszállítatott Budapestről Vásárhelyre. Volt egy bizonyos Pali bácsi, akit szintén kuláklistára tettek, elvették mindenét, csak egy szamárfogat maradt neki, ez a gumikerekű, olyasmi, mint amit Erdélyben lehet leginkább látni, ezek a szekerek. És hát nagyon féltették a pálmát, ezért nem teherautóval, hanem ezzel a kis kordéval szállították a szamárfogattal a vasútállomásról a házhoz, ahova költöztünk. És ez a Pali bácsi, ahogy ott ültek a szamárfaránál, egyszer csak megkérdezte apámat, hogy a nagytiszteletű úr mit szól a hegeli dialektikához. Apám majd lefordult a szamár háta mögül. Kiderült, hogy persze kuláklistára tették, mert Németországba tanult. Ő nem ott maradt, mint ahogy ezt sokan teszik, a jobb lét érdekébe, hanem hazaköltözött és hazahozta a tudását. Nagyon ügyesen, nagyon jól gazdálkodott, hát ez 50-es években ugye nem nagyon tetszett. Egyébként van egy nagyon kedves sztori vele, a főtéren szamár fogatával megállította a rendőr, ki volt adva, hogy ezt az embert, ez rikálni kell állandóan. Megállította. Állj, ide a papírokat, mondta a rendőr. Erre mondja Pali bácsi. Az nálam nincsen, mert az már jó helyen van, maguknál van az összes. Azt mondja a rendőr. Ne szömtelenködjön, mert elveszem a szamarát, az mi lesz? Azt mondja Pali bácsi. Akkor rendőr lesz a vejem, nagyi. És ott hagyta a rendőrt. Egy pár adott át a körülötte, így a történet, a sztori. Nagy nevetés persze, és a rendőr megszégyenülve elkullogott. Szóval, hogy ilyen emberek voltak ezek az egyszerű parasztemberek, akik nagyszerű emberek voltak, műveltek voltak, szerették az Isten igéjét hallgatni, és apám, aki szintén egy nagy műveltségű ember volt, és nagyon sok verset idézett, mindig, hogyha idegen szavakat használt, mindig lefordította, hogy mindenki értse. Úgyhogy egy nagyon kedves, szeretetteljes, baráti gyülekezetté vált. Anyám volt a kántor, aki taposós orgonával kellett, hogy kísérje, harmóniummal kellett, hogy kísérje az éneheket. Mondtuk is neki, hogy azért olyan szép a vádlid, mert mint taposod az orgonát. És egy kis kórusunk is volt, egy 6 fős kórus, tehát már tulajdonképpen gyerekkorban elindult az a munka, vagy elhívás, vagy szolgálat, ami aztán nekem az egész életemet kitöltötte, és még most is kitölti. Úgyhogy ezért én nagyon szívesen emlékezem Hódmezővásárhelyre.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, köszöntjük Önöket szeretettel, Böszörményi Gergellyel beszélgetünk, és hát én azt hiszem, hogy egy igazán izgalmas életútba kapunk néhány percre bepillantást, folytassuk is tovább.
Hódmezővásárhelynél hagytuk abba, ott még azért vannak történetek, mert 6 éves koromban, vagy 5 éves koromban, mint minden rendes polgári családba, engem is belöktek szolfézsra, ahonnan azért elég sokat lógtunk a barátommal együtt, de azért mégiscsak valahogy elvégeztük a zeneiskolát. 6 éves koromban elkezdődött a zongoratanulás, 4 éven keresztül zongoráztam. Az idősebbik bátyám egy őstehetség volt, 6-7 éves korában már zongora versenyeket játszott, és különböző versenyeken indult és nyert. Nem volt olyan tehetségem ehhez, meg főként nem volt annyi kitartásom, hogy sokat gyakoroljak. A középső testvéremmel, aki szintén zongorázott persze, ővel csináltuk azt, hogy felnyitottuk a zongorának a villanyfüzetének a fedelét, és akkor meg felnyitottuk a zongorának a tetejét, és a rádióban hallgattuk valami zongora darabot, és akkor úgy csináltunk, mintha mi játszanánk, és a végén óriási taps és örjöngés. De aztán én 12 éves koromban elkezdtem vadászkürtölni, és a vadászkürttől egész jól haladtam előre. Már a gyülekezetbe is, a apám még gyülekezetébe, a Tarján gyülekezetbe is játszottunk az éneklés mellett, tehát már tulajdonképpen a zene és a kulturális része így is bevonult az életembe, az egyházi zenei világból. A vadászkürtre odáig eljutottam, hogy a Hódmezővásárhelyi 50 fős szimfonikus zenekarnak voltam a második vadászkürtöse. Az egy nagyszerű élmény volt megtapasztalni, hogy valaki bekerül egy nagy közösségbe, egy ilyen közös alkotásba, és ott már nem lehet össze-vissza játszani. Mint ahogy a kórusból se lehet össze-vissza énekelni, mint ahogy a zenekarba se lehet, megvannak a szólamok, azt kell játszani, és hogyha valaki nem azt játsza, a karnagy azt rögtön hallja, egy jó karnagy rögtön hallja, hogy baj van. Na ezt nagyon élveztem, ez nagyon jó volt, és aztán utána 16 éves koromban azért engem is elkapott 68-ba a Beat korszak, a Beatles már javába itt volt azért, és azt hiszem én kaptam először Magyarországon Beatles kottát, tehát már nem a halandzsa angollal és nem a össze-vissza akkordokkal játszottuk a Beatles számokat, hanem tényleg elég jól. Apámat kértem, hogy segítsen, ugye ő angolos volt, Princetonban végezte a teológiát, hogy kicsit segítsen már a szövegeknek az értésében azért, és azt mondta, hogy she loves you, yeah, 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 mit nem értesz ezen. Na, hát mondtam, hogy azért ennél bonyolultabb szövegek is vannak. A gimnáziumban egyébként behívták egyszer, mert hát a hajam nem tudom, hogy mennyivel volt hosszabb, mint most, most nem nagyon hosszú, de talán a fülemet éppen elérte, és a kis vezető tanár behívta apámat, hogy szeretne beszélni rólam. És akkor azt kérdezte apám, hogy, vagy mondta, hogy Gergely koszos, tehát az a probléma, hogy nem tiszta, és rögtön megválaszolta magának a kérdést, nem hiszem, mert egész nap a strandon lóg, vagy esetleg rossz a tanulmány eredménye, nem tanul jól, hát nem tudom, 4,7, 4,8, 4,9 az eredménye. Na, majd, hogyha van vele valami probléma, akkor majd szóljatok, akkor szívesen bejövök. Tehát, hogy megvédett, mert ő mindig is úgy volt a gyerekeivel, hogy a tudásuk és a viselkedésük és a tehetségük alapján ítéli meg, hogyha valaki rosszat csinál, azt természetesen akkor rendbe kell tenni, hogyha valaki nem jól tanul, akkor azt rendbe kell tenni, de egyébként más probléma az, ez kinek mekkora éppen a haja, a füléig ér, vagy nem, ez nem számít. Egyébként az is egy kedves történet, hogy biciklivel jártam Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor gimnáziumba. Ugye 16 évesen én, mint a város egyik zenekarának az énekese, az egy elég ismert alak lettem, és így persze a tanárok is tudták ezt, hiszen a bálokon, a különböző ilyen szalagavató bálokon is mi játszottunk, és a tanárok arra a zenére táncoltak, amit mi játszottunk. Én azt hiszem, hogy kedveltek is a tanárok, én nagyon szerettem a tanári karunkat, tehát nem is nagyon tudok kiemelni olyan valakit, aki nagyon nem volt jó nekem. Olyan esetek is előfordultak, hogy biciklivel mentem, de általában 8 óra után 1 perccel értem oda az iskolához, és a biciklimet csak így a biciklitárló irányába ellöktem, gurultam, eddig gurult, és amikor rohantam át az iskola udvarán, akkor többször előfordult, hogy jött a tanár az első emeleten, kinyitotta az ablakot, és mondta, hogy ne rohanj, Gergely, megvárlak. Úgyhogy ezek ilyen szép emlékek nekem, tehát én a gimnáziumot nagyon-nagyon szerettem, 4,9-el fejeztem be, kitűnőre érettségiztem. Aztán éppen nyáron, miközben idézőjelbe téve híres beat-énekes voltam, nyáron valahogy mégiscsak egy építkezésen dolgoztam segédmunkásként. Kevertem a mortert, holtam a téglát, és ott jött a hír, hogy felvettek a Közgazdasági Egyetemre. Akkor még ugye úgy hívták, hogy Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. Ezt most érdekes, hogy a kortársaim közül sokan már nem szeretik használni, és Corvinus Egyetemet mondanak, hogy ott végeztek, de ez nem igaz, mert mi a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztünk. Ott folytattam a zenei pályámat, tegyük idézőjelbe ezt a szót is. Én azt gondoltam, hogy Hódmezővásárhelyről egy nagyszerű énekes fölkerül Budapestre, és hát vagy az Illés, vagy a Metro, vagy az Omega, tehát az akkori leghíresebb zenekarokban már tártkarokkal várnak, és majd az ottani énekes az meg már mehet haza. Na hát ezt persze 3 perc alatt megértettem, hogy ez egyáltalán nem így van. Viszont kollégiumban laktam, Figyelem, fiatalok, Makarenko utcai kollégiumba. Amint tudjuk, ő a diák fenyítést még engedélyezte, sőt, kifejezetten jónak találta. Tehát ebbe a kollégiumba laktam, és ott annak a pincéjébe valaki tartott egy bulit, egy diszkót. És hát miután 3 nagy lemeze volt összesen, és a 4 óra alatt minden számot legalább 6-szor le kellett neki játszani, hogy egyáltalán legyen valami zene, erre azt mondtam, hogy hát ilyet biztos, hogy tudok én is csinálni, és miután én ugye már előtte azért színpadon voltam 2 éven vagy 3 éven keresztül, ezért összegyűjtöttem néhány olyan kislemezt, még ugye annak idején kislemezről kellett ezt csinálni, amivel aztán tartottunk egy ilyen rendezvényt. Rengetegen jöttek, mert én katona is voltam, tehát én egy 1 éves előfelvétel is katonai szolgálatot teljesítettem, ahol természetesen én voltam az ezred kürtös. Ez a 37-es budapesti forradalmi ezred volt Kalocsán. Hát azt az 1 évet, azt az első 2 hónapban nagyon nehezen viseltem, még sokat sírtam is, mert az az ordibálás és az a kis tisztek által tanúsított magatartás, az nekem az nagyon nem ment, azt nem tudtam elfogadni. De aztán utána, amikor már láttam, hogy hogyan lehet tulajdonképpen mosolyogva átvészelni ezt az időszakot, onnantól kezdve aztán már jól éreztem ott is magam, és így tulajdonképpen érdekes módon mégis kedves emlékeim vannak a kalocsai katonaságról. Na, utána következett a közgáz, a Közgazdasági Egyetemen én 1969-ben még középiskolás diákként a párizsi nagynéném meghívására 2 hónapig Franciaországba tanultam, aztán 1974-ben megint a nagynéni, ez a párizsi nénike meghívására Londonban tanultam 2 hónapig, tulajdonképpen közlekedés szakon végeztem a közgázon, megvan a diplomám, megvan az angol felsőfokú nyelvvizsgám, tehát mindent, amit az iskolában végül is a diszjokéskodás mellett el kellett végezni, mindent elvégeztem, de egy érdekes sztori még van az egyetemről. Filozófiát másodikba tanultuk, és bejött egy akkor 55 körüli, éves körüli professzor, és azt mondta, filozófiának van egy alaptétele, azt el kell fogadni, és onnan építjük fel a filozófiai tanokat. A mi alaptételünk, a materializmus alaptétele, hogy az anyag öröktől fogva létezik. Én nekem akkor nagyon hosszú hajam, és nagy szakállam, és egy ilyen indián pánt volt a hajamba, és föltettem a kezem, és mondtam, hogy elnézést, tanár úr, szeretnék szólni. Mondta, hogy tessék. Mondtam, hogy én egy református lelkész családban nőttem föl, és én egészen mást hallottam erről a dologról. Én azt hallottam, hogy a világot az Úristen teremtette. És odajött hozzám a tanár óra végén, és azt mondta, Gergely, magának nem kell erre az órára járni. Úgyhogy ez is egy nagyszerű élményem volt, és aztán a közgázt, amikor elvégeztem, utána KMK-s lettem, közbeszélyes munkakerülőnek mondják, vagy mondták ezt akkor, mert tovább folytattam a állás nélküli, tehát a hivatalos állami állás nélküli életemet. Diszjoké voltam akkor még, és aztán 1983-ban jött meg az első üzletünk a feleségemmel, 93-ban kiadó lettem, és azt hiszem, hogy majd a kiadással kapcsolatban már lehet aztán beszélni majd a reformát a zenei ügyeinkről.
Is fogunk tenni, néhány percnyi zene hallgatós után várjuk vissza a hallgatókat.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülök annak, hogy minket választottak, és az érdekes emberekről szóló magazint hallgatják. Böszörményi Gergellyel beszélgetünk, és hát egy meglehetősen hosszú út vezetett odáig, hogy most már a református éneklésről, a református zenei fesztiválról is tudunk beszélgetni. Hallgatunk figyelemmel.
1993-ban alapítottam meg a Periferic Records nevű kiadót. A nevében is igyekeztem jelezni, hogy valami hiányt szeretnék pótolni, és nem föltétlenül a legpopulárisabb és a legegyszerűbb zenei ügyeket szeretném támogatni. Elmondhatom, hogy most már 21 néhány év távlatában 247 kiadványunk van, és én nem úgy lettem kiadó, hogy református énekeket szerettem volna, és az Úristen dicsőségére elhangzó énekekkel foglalkozni, és csak ezzel foglalkozni. Így is lehet kiadót indítani, de nekem másképp alakult a pályám. Egy After Crying, sírás után nevű magyar zenekarnak lettem a kiadója. Hiánypótlás, elmentem egy koncertjükre, és beleragadtam a székbe a koncert végén, amikor nem tudtam felállni, hogy hát ez ilyen nincsen, hogy valaki ilyen szimfonikus, kamarazenei, kortárs zenét összekevernek a villanygitárral, meg a basszusgitárral, és énekelnek hozzá olyanokat, ami bibliai témát dolgoz fel, van egy lemezük, aminek a címe De Profundis, mélybe hozzád kiáltok, Uram, és állandóan bibliai témák kerülnek elő, és úgy gondoltam, hogy hát ennek a zenekarnak ennek biztos van már valami kiadványa, oda mentem elég zavartan hozzájuk, mert én nem voltam kiadó, lemezkereskedésünk már volt, de nem voltam kiadó, és megkérdeztem tőlük egyik lábomra állva a másikra, hogy van már nektek kiadványatok, ők is ugyanilyen zavarba jöttek, és mondták, hogy nincs. És akkor mondtam, hogy jó, akkor lesz. Így indult a kiadás tulajdonképpen. Nem mint református zenei kiadó indult a Periferic Records, és már 105 vagy 106 kiadvány volt, amikor végül is 2000-ben elhívott az Úristen egy nagy református rendezvényen arra, hogy a református énekléssel és a református zenei dolgokkal is kezdjek el foglalkozni. Ez az alkalom, ez a Fradi pályán volt, ez, ha jól emlékszem, a negyedik magyar református világtalálkozó volt, ahol 20 000-en voltunk a Fradi pályán, és engem oda engedtek a addig megjelent kazettákkal, CD-kkel, hogy ezeknek a kedves református híveknek, főként magyar vonatkozású népzenei kiadványainkkal, amit gondoltam, hogy a református testvérek is szeretnek, jól gondoltam egyébként, de azért durván olyan 1200 ember jött oda hozzánk, és mindenki azt kérdezte, hogy nagyon szépek ezek a CD kazetták, református énekek van-e? És nem volt. És hát azért én tudom, hogy még ma is, jó lehet már 20 ilyen CD megjelent református énekek címmel, és elég szépen feldolgoztuk az 1948-as énekes könyvet, de bizony még ma is vannak gyülekezetek, vannak helyek, ahol csak 4/4-be, csak egyforma hangon, csak lassan, nem kell szaladni, nem kell ritmikusan énekelni, tehát még mindig van mit tanulni. Akár iskolákról is beszélhettünk, gyülekezetekről, intézményekről, és hát én azt gondoltam, mint azért zeneileg valamennyire képzett ember, és mint kiadó, és mint református lelkész családból való valaki, tehát nagyon sok szempont volt, ami arra ösztökélt, hogy ezzel foglalkozni kell, és az Úristen elhívására akkor azt mondtam, hogy akkor meg kell szervezni azt, hogy legyen református énekek kiadvány. Arra gondoltam, hogy egy 50 fős kórust beviszek egy stúdióba, hívok egy organistát, följátszák, föléneklik. Én, mint zenei producer, mint kiadó, ezzel tisztá voltam, hogy ezt ott kell csinálni, hiszen már volt előtte 100-valahány kiadvány. És akkor Jenő bátyám éppen a Zeneakadémiának volt a gazdasági igazgatója, és azt mondta, hogy te máskor is használod a Zeneakadémiát, miért nem jössz ide? Akkor itt körülbelül 950 ember hallgathatja az előadást, van egy jó orgona, ami azóta még jobb lett, mert most már felújították, van egy jó stúdió, van egy nagyszerű stúdióvezető fiatalember, hát akkor itt a lehetőség, és ez egy áldom nagyon az ő ötletét, mert valóban használtuk már előtte is az akadémiát, tehát nem volt számomra új, és valóban 950 ember egy koncertisten tiszteleten vehetett részt. Akkor még, ha szabad ilyet mondani, idézőjelbe téve dramaturgiailag, még más volt, még nem volt előre megírt szövegem, csak éppen ami ott eszembe jutott, és amire fölkészültem, persze azt tudtam elmondani, apám még élt, de már nem tudott eljönni az elsőre se, anyám sajnos már akkor nem élt, de tudom, hogy velünk volt, tudom, hogy figyelt bennünket, Szentlélek ott volt velünk, ez egészen biztos. Tehát, hogy egy olyan alkalom lett a rögtön az első református énekek koncertistentisztelet, aminek óriási sikere lett. Egyébként a szervezésről azért ezt el kell mondanom, hogy amikor az akadémiának, a Zeneakadémiának a tárgyalójába összejöttünk, én az egyházzenészek közül senkit nem ismertem. Berkesi Sándor, kántus hosszú időn keresztül vezető karnagya, Arany János, Psalterium Hungaricum karnagya, most már ő a kántusnak a karnagya, és ő a Tiszántúli Református Egyházkerületnek a zeneigazgatója. Bódis Tamás, aki most már a Zsinatnak a zeneügyi igazgatója. Ott volt a két testvérem, ott volt Cseri Zsófi, Cseri Kálmánnak, a nagy tiszteletű úrnak a nagyszerű karnagy leánya. Draskóci László, egyházzenész, ő ugyan tiltakozott, hogy én csak egy egyszerű kántor vagyok, nem vagyok orgonaművész, de azért egyszerűt is orgonáltattuk, megkértük. Szóval ott volt ez a társaság, ja és persze Pál úr János, el ne felejtsük, a nagyszerű orgonaművész. Beszélgettünk, én azt gondoltam, hogy egy fél óra alatt én mindent el tudok mondani, hát tulajdonképpen én vagyok idézőjelbe téve a megrendelő, tudom, hogy mit akarok, a református énekeskönyvet szeretném feldolgozni, és jöjjenek az énekek, először az apám, az anyám, a bátyám, a másik bátyám, a saját kedvenceimet önző módon hozzuk be, hát itt van 512 ének, 312 dallam, nincs vele semmi gond, válasszunk ki belőle olyanokat, amit mindenki ismer, a közönség is énekeljen. Ez egy fontos lépés volt, mert ezt szereti legjobban persze a közönség, amikor együtt énekelhet a 300 fős kórussal. és aztán ezt rögzítjük, megkeveri a stúdióba a hangmérnök, ahogy kell, kitisztítja a hangunkat, és kiadjuk CD-n. És ebből egy 4 órás vitáktól sem mentes megbeszélés lett. Pál Úr János közelebb hajolt hozzám, amikor beszélgettünk, és azt kérdezte, hogy az Úristen dicsőségére elhangzó énekeket meg fogják tapsolni? És mondtam, hogy kedves János, nem megtapsolni fogják, hanem fütyülni fognak, dobogni fognak a lábukkal, és kiabálni fognak az emberek. Fölkapta egy kicsit a kezét, hogy ezt a szakállas embert, engem, nyilván az ördög vagy a sátán küldte ide közénk, egyházzenészek közé, akik mi ugye, idézőjelben mondom, mi mint szent emberek a zene szentségén dolgozva, hát hogy hát ez borzasztó. És amikor az első ilyen koncertet megtartottuk, akkor valóban a végén, amikor bemutattam a közreműködőket és a karnagyokat, amikor a kántushoz értünk, és ők voltak az elsők, a kántus és Berkei Sándor, akkor maga a kántusnak az összes tagja a színpadon elkezdte a dobogón a lábukkal szoktak dobogni, ugye a kórustagok, elkezdtek fütyögni, és a közönségről leszakadt az a fajta félelem, hogy most tényleg egy világi helyen vagyunk, az Úristen dicsértük egész idáig, és szabad nekünk hangosan örülni. És szabad hangosan örülni, és az öröm az Úristennek is tetszik, hogyha őt dicsérjük, persze. És valóban olyan cikkek jelentek meg erről az első alkalomról, ami arra biztatott bennünket, hogy folytassuk. A második évben, 2003-ban az történt, hogy a plakáton véletlenül a 2002-es évnek a dátuma maradt rajta. Ennek ellenére egy hét alatt minden jegy elfogyott, tehát az emberek csak azt nézték, hogy mikor lesz már a következő, és hát hála Istennek ez most már azóta 19. alkalommal következik most az idei évben. 2 év szünetünk volt persze a pandémia miatt, de hát most nagyon készülünk a 19-re, és még annyit, hogy 2004-ben indult el a Református Zenei Fesztivál, mert 2002 után az első 2 sikeres koncert istentisztelet után azt mondtuk, hogy ez szerintem kevés, hogy egyszer találkozzunk évente egy ilyen nagy alkalmon, legyen egy olyan 3 napos fesztivál, ahol be tudjuk mutatni a református egyháznak az életét, a misszióit, a társadalomban betöltött szerepét, kórus találkozó legyen, tehát ahol a reformátusok minden évben örömmel találkozhatnak, és hát ennek is aztán nagy sikere lett, 2004 óta is folyik ez.
Ami is izgatottan készülök erre a következő alkalomra, volt már lehetőségem ilyenen részt venni. Kedves hallgatók, pár percnyi zene hallgatás után még visszajövünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Böszörményi Gergellyel beszélgetünk. 3 izgalmas történettel fogod befejezni ezt a beszélgetést.
Ugye a Református Zenei Fesztiválról beszélünk. A Református Zenei Fesztivál 2004-ben indult. Tulajdonképpen egy nem túl nagy helyszínnel, nem sok helyszínnel, és aztán 2019-re, amíg a pandémia be nem köszöntött, addigra már több ezres látogatottságú, 6 helyszínes nagy rendezvénnyé vált. Zenekarok hosszú ideig kopogtattak az ajtón, hogy ők is szeretnének mindenképpen részt venni. Nagy presztízse lett magának a fesztiválnak is, és természetesen ez egy ökumenikus alkalom, figyelembe véve a közönséget és a fellépő művészeket is. Mind a két tekintetben teljesen nyitottak vagyunk más felekezetek, sőt, ennek éppen az lehet az egyik célja ugye egy ilyen fesztiválnak, hogy megszólítsuk azokat, akik nem is hívők, akik nem tudják, hogy mit kell kezdeni Istennel, nem tudják, hogy mi az az Isten hit, nem tudják, hogy miért jó Jézusnak a szavait olvasni vagy hallgatni, ő feléjük fordulni. Ugyanis az előadás sorozatom, ahogy már korábban említettem, nem az első évben vagy a második évben kezdődött, most már azért 20 évben túl vagyunk, és azért 20 év alatt összegyűlt annyi információ számomra is, saját magam számára is, hogy erről lehessen beszélni. Ez valóban egy fontos szempont, hogy kijövünk a templomból, és kint vagyunk világi helyen, aztán visszamegyünk a templomba, vagyis hitünk vállalása a templomban, és templomon kívül világi helyen. A templomban olyan könnyű egyetérteni, ugyanazt az Istent szeretjük, ugyanazt a Jézust követjük, ugyanazt a Bibliát olvasjuk, ugyanazokat az énekeket énekeljük, jó vagy rosszul, és az emberekkel tulajdonképpen nagyjából egy gondolaton vagyunk. de azért a templomból kijöve, ez nem biztos, hogy csupa jeremmel találkozunk. Ez egy fontos szempont, hogy nem nagy fekete csuklyával és vastag könyvvel vagy bibliával, szentírással ütjük az embereknek a fejét, hogy most pedig térjetek meg, mert ez valószínűleg nem fog eredményre vezetni, hanem sokkal inkább olyan kulturális programokkal és imádsággal, világi helyen, például kint a Bakács téren, ahol valóban megállnak azok az emberek is, akik nem az Isten tiszteletre jöttek. Ugye egy szabad téren, ott szabad jövés-menés van. Ennek megfelelően olyan emberekhez is eljut az ige, eljut az éneklés, az énekelt ige, akik egyébként biztos, hogy nem járnak templomba. Na ennek, ez egy fontos része ennek a fesztiválnak, hogy megszólítsunk olyanokat is, akik, és belenézzünk a szemébe azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem hívők. Tehát ezért ez a címe ennek az előadásnak is. És hát a zsoltáros fáklyás menet az egyik legjobb példa erre. Persze a műpában a 300 fős kórus éneklése és az 1500 fős közönség éneklése, vagy egy püspöki áldás, vagy egy bibliai igeolvasás a blokkok elején, vagy a végén a püspöki ima, minthogy igazi koncertisten tiszteletté válik így a műpában elhangzó összes ének és imádság is. Ugyanígy meg tudjuk szervezni ugyanezt az Isten igéjének a hallgatását, mint az utcán is. A zsoltáros fáklyás menet például egy olyan kezdeményezés, több más mellett, amivel azt gondolom, hogy elindítottunk valamit azért a református egyházban, ami korábban szinte teljesen elképzelhetetlen volt, hogy világi helyen dicsérjük az Urat. A fesztiválnak a legfontosabb és legnagyobb és legjobban várt, legsikeresebb eseménye. Azt mondták most a pandémia alatt nagyon sokan, és írtak leveleket, nem tudjuk, hogy lesz-e fesztivál, de egy valamit kérünk, zsoltáros fáklyás menet mindenképpen legyen. Ez ugye a Bakács térről indul, Budapesten a 9. kerületbe, és egy hosszú egyenes utca, a Rádai utca az, ami egy mulatónegyed, mert ott különböző kávézóknak a teraszai vannak, az emberek ott jól érzik magukat, szól a diszkó, szól a cigányzene, szól a jazz, mindenféle, hangosak az emberek, esznek, isznak, mulatnak, jól érzik magukat. Na mi ezen a mulatónegyeden keresztül vonulunk végig most már évről évre, körülbelül olyan 8-900 fővel, ami egy óriási menet, tehát egy nagyon-nagyon hosszú vonulás, és így megérkezünk a Calvin téri református templomba este 10 órakor. Hát kezdjük az elején, kezdjük a fáklyás menettel. Természetesen a katolikus és a református egyházi összehasonlítgatás az emberek fejében is ott van, és azt kérdezték rögtön a nagyon aggódó református testvérek, hogy most már nekünk is lesz körmenetünk? Ezt kérdezték a fáklyás menetre. Mire én azt válaszoltam, hogy nem testvérem, nekünk nem lesz körmenetünk, mert mi a Rádai utcán nyílegyenesen, az egyenes utcán nyílegyenesen megyünk Krisztus felé. Hát ezt megértették, hogy kár ilyeneket kérdezni, mert nincs ezzel semmi baj, és amikor a fáklyát visszük a kezünkbe, és rá van a matrica téve, hogy református zenei fesztivál, akkor a teraszokon ülő emberek persze nem értik, hogy mi mit akarunk, meg miért jövünk, de aztán amikor hallják az énekeket, csak megértik, hogy mi most az Úristen dicsérjük, és megyünk abba a Calvin téri református templomba este 10-re, amely templomot általában 7-8 óra körül legkésőbb bezárják. Tehát jött megint a kérdés, most akkor már nekünk is lesz éjféli misénk. Tehát a 10 órakor, amikor jó meleg van kint, és bemegyünk a templomba, és ott kellemes hűvösbe hallgathatjuk az Isten igéjét, hallgathatunk egy zenei műsort, és mi magunk is énekelhetünk az Úristen dicsőségére. Miért ne érezhetnénk mi is magunkat jól este 10 órától, mondjuk 4-12-ig? Dugig van a Calvin téri templom ilyenkor egyébként. Tehát ezt egy nagyon jó érzés látni, hogy este 10 órakor is ott tudunk lenni, és hallgathatjuk a Isten igéjét. Általában egy-egy határon túli püspököt szoktam fölkérni a prédikációra, de már voltak itthoni püspökök is, és egy olyan zenei műsor van, mint például most a Kárpátaljáról érkezett Borzsavári együttes zenélt, akik egy Isten tiszteletet tartanak az Isten tiszteleten belől. Ajánlom mindenki figyelmébe egyébként, hogy érdemes őket meghívni. Szóval ez a református Isten tisztelet este 10 órakor, és akkor a történetekre visszatérünk. A zsoltáros fáklyás menet az olyan, hogy vonul a menet, énekelünk, közben megállunk az asztalok között, ugye ott a teraszoknál, és az egyik alkalommal 6 középkorú csinos hölgy ült az asztalnál, és ahogy ott énekeltük az egyik közismert énekünket, megemelték a boros poharukat, és velünk együtt elkezdték énekelni németül. Na, ott mindenki liba bőrös lett, és akkor azt gondoltuk, hogy talán az európai protestantizmusnak azért még van valami reménye, mert azt tudjuk ugye, hogy Európában elég nagy baj van a protestáns egyház életével. A másik ilyen történet Szabó püspök úrral és vendégeivel esett, meg ültek
az egyik teraszon, amikor megjelent a menet, ott fröccsöt ittak, vagy söröztek holland vendégekkel. És amikor meglátták a hollandok ezt a irgalmatlan nagy tömeget, meg hallották a részfós együttest, hogy kísérik az éneket, megkérdezték, hogy mi ez, valami munkásmozgalmi tüntetés? Erre püspök úr azt mondta, hogy nem, az Úristen dicsérik, és mennek abba a kálvintéri templomba, ahova mindjárt én is viszlek benneteket, mert megyünk oda Isten tiszteletre este 10-re. A hollandok azt mondták, nálunk, Hollandiában ez ma, hogy az Úristen dicséri ekkora tömeg az utcán, és így vonuljon, teljességgel elképzelhetetlen. Na ez egy elég szomorú része az európai protestantizmusnak. És a harmadik történet az pedig egy nagyon aranyos, kedves sztori. Az egyik kávézónak ki volt véve a portája, és ott egy háromtagú cigányzenekar játszott. Fiatal, primás fiú, amikor meglátta ezt az óriási menetet, akkor is hallott a részfúvósokat, a tubának ugye a nagy hangját, akkor ő ezt rögtön fogta, hogy ezeket itt túljátszani biztos nem lehet, meg egyébként is udvariasnak tűnt, abba hagyta a zenét. És megint ott megálltunk éppen mellette, és azért egy jó asztali cigányzenésznek ugye tudni kell azt a fajta játékot is, hogyha nem ismeri az éneket, amit a megrendelő kér, akkor is fél másodperces vagy egy másodperces késés elő tudja már kísérni. Hallgatta az énekeinket, és körülbelül 30 másodperc van már hegedűn és bőgön kísérte a cigányzenekar a református éneket. Hát ez mindenkinek nagyon tetszett, és mindenki mutatta így a hüvelykujját fölfelé fordítva a primásnak, hogy ezt köszönjük szépen, mert ez egy olyan élmény volt, amit eddig még sose tapasztaltunk meg. És a végére még talán elmondom, hogy azért a református zenei ügyek és a hanglemez kiadás mellett persze még nagyon sok minden mással is foglalkoztam életembe, ahogy a legelején említettem, általában hiánypótlásként. Tehát valahogy így alakult az életem, hogy valamire ráérzek, hogy nincsen, vagy látom, hogy nincsen, és ha úgy gondolom, hogy ez másoknak is tetszik, nem csak nekem, akkor elkezdek vele foglalkozni. Hát így történt egyébként például a Kárpát-medencei Magyarok zenéje sorozatnak a szervezése, ami azt jelentette, hogy elmentünk a hét elszakított ország testbe minden évben 20 éven keresztül. Ennek a sorozatnak a fővédnökei mindig az aktuális köztársaság elnöknek a felesége volt, és utána Budapesten tartottunk egy nagy gálát. És miért említem ezt itt? Azért, mert nagyon sok esetben református templomok voltak a helyszínek, a határon túli eseményeken. Aztán volt egy másik, egy csángó zenekarral, szintén református vonatkozású dolog ez. Elmentünk sok református iskolába bemutatni, hogy a csángók kik egyáltalán. Jó, lehet, hogy többség ugye katolikus, de hát azért mégiscsak a Kárpát-medencei magyarságról és az összetartozásunkról van szó. Az is volt az alcím ennek a sorozatnak, hogy 8 koncert, 8 ország, egy nemzet. Ugye a körülöttünk levő 7 ország, és a miénk ez a 8. Aztán volt a nyílt énekóra, amikor kifejezetten diákoknak tartottunk. Itt voltunk egyébként, Halason is voltunk ilyen programmal. Aztán 2012-ben Magyar Örökség díjat kaptam ezekért a munkákért, amit akkor már több évtizede végeztem, és végül 2018-ban megválasztottak a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökének, és nagy öröm számomra, hogy a Hungarikum Bizottsággal és az Agrárminisztériummal is egyfajta együttműködésbe kezdtünk, mert éppen jártam a Halasi Csipke Múzeumba, és a Halasi Csipke Múzeum Hungarikum. Úgyhogy így kapcsolódnak össze a dolgok, és látszik, hogy a Kárpát-medencében nagy összefüggések vannak, és ezeket érdemes ápolni, és érdemes úgy karbantartani, és úgy végezni, hogy ez az Úristennek is tetszen.
Kedves hallgatók, nagy utat tettünk meg a kezdetektől a jelenlegi helyzetig, és én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Kicsit rögősen vagy nehézkesen jött össze, de hála jó Istennek, hogy azért mégiscsak tudtunk egymással egy pár szót váltani. Nagyon sok erőt, és ahogy a református közösség ezt mondja, a szép köszönésében áldást is, meg békességet is kívánok az életedre, és örömet ehhez a szolgálathoz, amit végzel. Hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot és jó rádióhallgatást mindenkinek.